Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében lezárjuk a hazai közétkeztetés és menza helyzetet. A múlt alkalommal elhangzottak viszonyszámok, például, hogy egy felnőtt háromfogásos adag alapanyag összege nem lehet több, mint 600 forint. Nos, a Telex munkatársai kipróbálták ezt a gyakorlatban is. Vajon milyen eredménnyel? Előtte arról hallunk, hogy hogyan próbálja meg átvészelni az oroszok hiányát héjvíz. Van-e más alternatíva, és ha igen, akkor azok micsodák? Fél óra múlva pedig Szántó István séf lesz a vendégem. Ő az a mester, aki az idei Oscar gálán tradicionális magyar ételekkel kínálta a világhírességeket. Izgalmas kérdés, hogy hogyan kapta meg ezt a feladatot, és melyek voltak az étkek, amelyeket feltálalt. Most viszont jöjjenek a gasztro, a turisztikai és a kulturális élet hírei, érdekességei az elmúlt napokból. Húsvét után eltűnik az Ossan hazai áruházaiból a zöldséggyümölcs, illetve a pékáru leméréséhez és hazaszállításához használt műanyag zacskó, az úgynevezett roll bag. Adta hírül az Index. Ezzel az áruházlánc a fenntarthatósági stratégiájának következetes végrehajtásában úttörő lépést tesz, hiszen ezt a magyar piacon nem tette még meg egyetlen lánc sem. A zöldséggyümölcs és pékáru pultoknál gurigáról letéphető műanyag zacskókat általában egyszer használjuk addig, amíg lemérjük és hazavisszük bennük a termékeket. Aztán azonnal a kukába dobjuk, és pár óra szolgálat után 200 évig bomlanak le, hihetetlen mértékű műanyag szennyezést okozva ezzel a természetben. Elrettentő arány, hogy Magyarországon a csomagolásra szánt műanyag hulladékoknak csak alig 30%-át hasznosítjuk újra, és ezzel sajnos nem vagyunk egyedül, hiszen a világszerte gyártott óriási mennyiségű műanyag körülbelül kétharmadát csupán egyetlen egyszer használják. És még egy beszédes adat, egy év alatt annyi műanyag hulladékot állítunk elő, ami vetekszik a teljes emberiség súlyával, ami körülbelül 30 millió tonna. Az Ossan Magyarország 2019 óta folyamatosan hozott be alternatív csomagoló eszközöket a zöldséggyümölcs osztályra, a pékáru részlegre, legutóbb pedig a húsoknál és a sajtoknál is lecserélték a műanyagot tartalmazó csomagolást 100%-ban növényi alapanyagokból készülő, lebomló és komposztálható változatokra. Legújabb lépésként pedig teljesen kivonja az egyszer használatos műanyag zacskókat az üzletekből. A műanyag rollbagek helyett a zöldség és gyümölcs osztályon többször használatos, egyszerre 6 termék tárolására is alkalmas táskákat, mosható, 3 darabos retasakokat, illetve a 100%-ban lebomló, komposztálható, biológiai alapanyagból készült környezetbarát zacskókat vásárolhatunk meg. A pékárukat mosható, többször használatos biopamut és 100%-ban papírból készült tasakokban vihetjük haza. Érdemes ezeket a többször használható változatokat a táskánkban tartani, hogy a vásárlásnál mindig nálunk legyenek. Kiválasztották a döntősöket a Magyarország tortája ezévi versenyére, adta hírül a séf és pincér. A Magyar Cukrászipar Testület 16. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából. A versenyt hatalmas érdeklődés kíséri, évről évre egyre többen és egyre nagyobb kíváncsisággal várják az ünnepi tortát. Az új kreatív ötleteket magyaros ízvilágú, az ünneppel vagy Magyarországgal összefüggésbe hozható tortákat, recepteket várt az ipartestület, melyek csak természetes és egészséges alapanyagokat tartalmazhatnak. Érdekesség, hogy idén a mák, a megy, a tokai borok és a tejföl több versenyzőnél is favorit volt, több torta alapízeit is ezek képviselték. A döntős torták a következők lettek. Huncut Szilva Herceg, készítője Karikó Orsolya, nagykörösről a Vanília & Gelartóból. Évszakok, a készítője Szívó Zita, Budapest, Major Cukrászda. Hegyaljai Mámor, készítője Halász Zsuzsa, Szerencs, Kishalász Cukrászda. Kék kötény kincse, készítője Lakatos Pál, Sziget-Szent Miklós, Levendula és Kert Cukrászda. És az ötödik, Karmelita, készítette Gyuris László, szegedi a Cappella Cukrászda. A szakmai zsűri 3 fordulós értékelés után hirdeti ki majd a győztest. A döntőben a tortákat a zsűri jelenlétében az ipartestület tanműhelyében kell elkészíteni a versenyzőknek, ahol a zsűri ismét meghatározott jellemzők szerint pontozással választja meg a győztest. Az Egycsepp Figyelem Alapítvány a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai támogatásával idén is megrendezi a Magyarország cukormentes tortája versenyt, amelyre április 10-ig várják a cukrászok jelentkezését. Az első zsűrizést követően a döntőt júniusban tartják meg a Magyarország tortája döntővel párhuzamosan. Mindkét verseny győztesét augusztus elején ismerheti meg a nagyközönség, és az augusztus 20-i ünnepségeken kóstolhatja meg először. Ezt követően az ország több száz cukrászdája árusítja majd. A napi.hu írása alapján már látszanak a nagy élelmiszerválság előjelei. Már látszanak a gabonahiány jelei, amit az orosz-ukrán háború okoz. Az ukrajnai vetés terület kevesebb, mint fele lesz a tavainak, és a tavai kukorica jelentős részét még el kell szállítani. A gabonafélék kínálatának csökkenésével kapcsolatos várakozások, amelyeket eddig a búza és a kukorica árának növekedése tükrözött, kezdenek sajnos realitássá válni. Ukrajna tavaszi vetés területe a 2021-es szinthez képest idén több mint felével, mintegy 7 millió hektárral csökkent. A tárca várakozása korábban az orosz invázió előtt 15 millió hektár volt, vagyis több mint a duplája. Ukrajna a világ kukorica exportjának 16%-át, a világ búza kivitelének 12%-át adja, a legnagyobb búzaszállító Oroszország pedig a 17%-át. Ukrajnának tavaly a kukorica termés nagy részét még el kell szállítania, Oroszországnak pedig az idei búzatermés 30%-át el kell vetnie. Az e két országból érkező szállítások leállítása hozzájárult a globális élelmiszerinfláció felpörgéséhez. A Világbank a múlt héten közölte, hogy számos fejlődő országnak a Közel-Keleten és Afrikában rövid távon búzakészlet hiánnyal kell szembenéznie, mivel erősen függnek az ukrán exporttól. Egyiptom például a világ legnagyobb búzaimportőre, gabonájának mintegy 60%-át a tengeren túlról szerzi be, importjának 80%-át tavaly Oroszország és Ukrajna adta. És még mindig a háborúval kapcsolatos hír, október 31-ig a nyári menetrend végéig törli összes Oroszországból induló és onnan érkező járatát a Wizz Air, adta hírul az Index. A légitársaság a jelenlegi háborús helyzetet és a piac alakulását figyelembe véve hozta meg a döntését. Ezzel párhuzamosan június végéig minden Ukrajnába induló és onnan érkező járatot is szüneteltetnek. Az érintett járatokat már el is távolították a foglalási rendszerből. A légitársaság 9 magyarországi útvonalat nyit újra idén, Budapestről újra elérhető lesz London Gatwick, Edinburgh, Oszló, Podgorica, Varsó, Bologna és Skopje, Debrecenből pedig Tel Aviv és Larnaka. Több magyar városban is frissítették már, és frissítik folyamatosan az utcaképeket a Google autói, adta hírul az MTI. A következő hónapokban az ország számos városát érintik. A Dunántúlon például Sopron, Székesfehérvár, Szekszárd, Pécs, Veszprém és Ajka városát, az ország keleti felében pedig többek között Békéscsabát, Szegedet, Karcagot, Debrecent és Tiszaújvárost is érintik majd. A Google utcaképpel a felhasználók bárhonnan felkereshetik a magyar városok többségét, megtekinthetnek számos várat és kastélyt, valamint a digitális térben akár nemzeti parkokat is bejárhatnak. Magyarországon a Google térkép utcakép szolgáltatása 2013 óta elérhető, azóta rendszeresen frissítik a képanyagot. Az utcakép 360 fokos képeket mutat az utcákról, valamint a természeti és kulturális nevezetességekről. A Google azonban nem csak az utcákat és utakat, hanem több magyar város gyalogos zónáit is rögzítette, valamint más, autóval megközelíthetetlen helyeket. Így a felhasználók virtuálisan sétálhatnak Pécs vagy Debrecen utcáin, ellátogathatnak a Balatonpartra, az Aggteleki Nemzeti Parkba, vagy kirándulhatnak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékhely Parkban is. Nemrég pedig kibővült Budapest rejtett kincseinek tárháza a szolgáltatásban, 360 fokos kamerával befotózott felvételek váltak elérhetővé olyan helyszínekről, mint a Kincsenpark, az északi járműjavító kétcsarnoka, az Operaház előadó teleként működő Eiffel műhelyház, illetve a Közlekedési Múzeum új kiállító teleként szolgáló Diesel csarnok és Budapest legnagyobb tava, a Naplástó. Az utcakép a Google térkép népszerű funkciója, amely jelenleg a világ több mint 220 országában érhető el, beleértve az Antarktiszt és az északi sarkot is. Elérhető asztali számítógépeken, mobileszközökön, valamint a Google Earth programban. Letaszította a Toyota az érről a Suzuki-t, adta hírül a Világgazdaság. Az eddigi legerősebb hónapját zárta idén az új személyautók piaca, márciusban több mint 11 ezer járművet helyeztek forgalomba Magyarországon, derült ki a Datahouse friss adataiból. Ugyanakkor az előző két év azonos hónapjától elmaradt az idei eredmény, tavaly márciusban 10,3, 2020-ban pedig 2,8%-kal helyeztek forgalomba több személyautót. Tromfosztás történt a márkák között, ugyanis a korábbi hónapokkal ellentétben idén márciusban nem a Suzuki helyezte forgalomba a legtöbb személyautót, az 1278 jármű most a második helyhez volt elég. Első helyen a Toyota végzett 1537 személygépjárművel, ezzel a piac majdnem 14%-át szerezte meg magának. Jelentős lemaradással, 869 forgalomba helyezéssel új személyautóval a harmadik helyen a Ford áll, amelyet a negyedik helyen a Volkswagen, majd ötödik helyen a Kia követ, az előbbi 834, az utóbbi 821 járművel. És még a további sorrend, Mercedes 559, 7. a Skoda 537, 8. a Dacia 535, 9. a Hyundai 528 és 10. az Opel 461 személygépkocsi eladással. Negyedéves összevetésben is átvette a vezetést a Toyota, az idei első három hónapban 3807 személyautót regisztrált, de szorosan követi a Suzuki 3755 autóval. A harmadik helyezett Ford azonban ezen a listán is jelentősen lemaradt a két márkától, az elmúlt három hónapban 2639 személygépkocsit helyezett forgalomba. A negyedik a Kia 2153 járművel, az ötödik pedig a Volkswagen 2023 autóval. A dugók elől a magasba költözik a párizsi közlekedés, olvashattuk a turizmus.com oldalán. Párizs két innovatív közlekedési eszközzel száll harcba a közlekedési dugókkal. Egyrészt még tavasszal megkezdik annak a városi kötélpályának az építését, a Cable Ön, a C1, a Párizstól délkeletre fekvő elővárosi településeket fogja összekötni a párizsi metróval. A 4,5 kilométer hosszú utat a helyi közlekedési hatóság az Île-de-France Mobilité szerinti csúcsidőben is 17 perc alatt fogják megtenni a kötélpálya tízüléses kabinjaiban utazók. Ez kevesebb, mint a fele annak az időnek, amelyre az autóbuszoknak szüksége van az út megtételéhez. A kötélpálya naponta 11 ezer utast tud majd szállítani. A kötélpálya 2025-re készülhet el, és előre láthatólag 132 millió euróba kerül majd. Párizs egyébként nem az egyetlen európai nagyváros, amely kötélpályarendszert épít. Tavaly Amszterdamban is döntés született egy 1,5 kilométer hosszú pályáról, amely ugyancsak 2025-re épül ki, és az Y folyón át az Amsterdam West és Amsterdam Nord város részeket köti majd össze. Londonban 2012-ben Boris Johnson polgármestersége idején adták át a Temze felett átívelő kötélpályát, de több német város vezetése is gondolkodik azon, hogy kötélpályával bővítse ki a helyi közlekedést. A tervek szerint a két év múlva Párizsban megrendezésre kerülő nyári olimpiai játékok idejére légitaxik is közlekedhetnének a francia fővárosban, a járművek tesztelését most kezdik meg. A taxik többek között a repülőtereket és a sport létesítményeket kötnék össze egymással. A légitaxikat ugyanaz a német startup, a Volocopter szállítaná, amelynek járművei Szingapurban is közlekednek majd. Az Index írásából kiderül, hogy 110 évig rosszul tudtuk a Machu Picchu nevét. Az egykori Inka birodalomban épült perui romváros nevét már eddig is jó eséllyel rosszul mondtuk, mert hogy úgy kell ejteni, hogy Machu Picchu. ami kecsó nyelven annyit tesz, hogy öreg csúcs. De a legújabb kutatások szerint magával a macsúval is gondok vannak. Brian Bauger, a Chicagói Illinois Egyetem antropológusa, és Donato González, a perui kulturális minisztérium munkatársa átfogó vizsgálatba kezdtek, és újra elemezték az összes elérhető forrást a hegyi városról. Először is Hiram Bingham, a Yale Egyetem régészének, az elhagyatott település feltárójának eredeti jegyzeteit tanulmányozták. Ő volt az, aki 1906 és 1915 között 5 kalandos régészeti expedíciót vezetett Peruba, az utolsó Inka főváros Vilcabamba felkutatására, amikor 1911. júliusában találkozott egy Arteaga nevű indián fölművessel, aki beszélt neki egy Huayana Picchu nevű helyről. Ráadásul ez a név szerepel egy 1904-es atlaszban is, de egy helyi birtokos azt mondta Binghamnek, hogy a romokat Huayna Picchunak hívják. Egy gyarmatosítás korabeli 1568-as spanyol dokumentum egyszerűen csak Picchunak nevezi, később iratok pedig megemlítik, hogy a Picchu környéki indiánok kokalevéllel adóztak. A zavart vélhetően egy 1782-es tulajdonlevél okozhatta, amely rögzíti, hogy a szellemvárost és a körülötte fekvő földeket Marcos Antonio de la Camara y Escuerdo parancsnok 450 pezóért megvásárolta. A 20 oldalas iratban a romváros Machu Picchu néven szerepel. A kutatók szerint azonban a legerősebb bizonyíték éppen az lehet, hogy a Picchu, de még inkább a Huayna Picchu név mennyire jól ismert, míg a Machu Picchu alig. Amíg a Machu a legmagasabb helyre utal, addig a Huayna a legközelebbi sziklás csúcsra utal, és az inkák inkább a szírt után nevezték el a helyet, és nem a legmagasabb környékbeli csúcsra utalva. Az Andok hegyláncai között csaknem megközelíthetetlen hegynyergen megbújó erődített várost a spanyol gyarmatosítók elől visszahúzódó Pachacutec Yapanqui Inka király parancsára építették 1450 körül, és 1570-ben hagyták el, majd több száz évig feledésbe merült. Amikor 1914-ben és 15-ben Bingham feltárta a várost, rengeteg sírt, kerámiát, bronz és rézeszközt talált, arany és ezüst tárgyakat viszont nem. Feltételezik, azért nem, mert az 1867-ben arra járó Augusto Burns, német üzletember, több forrás szerint is aranybányász céget alapított, és ennek jogcímén kifosztotta a romvárost. Különféle energetikai tanácsadó szervezetek azt javasolják, hogy a fejlett országok vezessenek be korlátozásokat az autós és a légi közlekedésben annak érdekében, hogy csökkentsék az üzemanyagok iránti keresletet, adta hírül a napi.hu. Ilyen lépés lehet az autók használatának limitálása, szigorúbb sebességkorlátozások bevezetése és a légi járatok számának csökkentése. A következő hónapokban napi 2,5 millió hordó orosz olaj esélyacról a háborúk és a fogyasztók egy részének orosz olajjal szembeni bojkottja miatt. Az IEA 10 pontos javaslatával állt elő, amelynek elfogadásával a szervezet szakértői szerint napi 2,7 millió hordóval lehetne csökkenteni a világ olajfogyasztását a következő 4 hónapban. Így el lehetne kerülni, hogy évtizedek óta nem látott olajhiány sokkolja a világot. Ha például az autópályákon a sebességkorlátozást 10 km per órával csökkentenék, azzal napi 430 ezer hordóval lehetne mérsékelni az olajfogyasztást. Ezt egészíteni ki az üzleti repülőutak visszafogása és a repülők helyett a vasút igénybevétele minden olyan esetben, amelyben ez lehetséges. A szakértők szerint ajánlatos lenne heti 3 home office bevezetése az irodai dolgozók esetén, a tömegközlekedés olcsóbbá vagy akár ingyenessé tétele, továbbá a magánautók használatának betiltása hétvégenként, illetve úthasználatuk korlátozása a nagyvárosokban. Most egy rövid zene után jönnek a hírek, utána pedig a hazai közétkeztetés helyzetével, illetőleg annak reform gondolataival foglalkozunk. Tartsanak velünk!